hétfőn magántelefonja. Ez a telefon, melynek titkos száma volt, nem volt bekötve az iroda központjába, hanem közvetlenül Mason íróasztalához vezetett. Mason fölvette a kagylót.
Halló?
A vonal túlsó végéről Paul Drake hangját hallotta.
Megtaláltuk a lovadat, Perry.
Hol?
Egy tanyán, Calexico közelében.
Biztos, hogy az a ló az?
Biztos. A ló teljesen fölszerszámozva tévedt be a tanyára, kantárszára el volt szakadva, mintha vágta közben rálépett volna. A ló megfelel a leírásnak, de a döntő bizonyíték a nyereg. A texasi Austinban készült, White-nál, és mint a nyomozóm óvatosan közölte egy tanya telefonján, valami más fém is van benne, mint amit a nyerges mester beledolgozott.
Golyó, Paul?
Ahogy a szavaiból kivettem, ezt akarta közölni velem.
Szükségem van a lóra, úgy szintén a nyeregre és a kantárra is.
Megkapod, mondta Drake. Az emberem kifizetett $15 a költségekre, és átvette a lovat. Aztán bérelt egy állatszállító kocsit, s most már jócskán útban lehet mifelénk. De volt annyi esze, hogy ne telefonáljon addig, míg az imperiál völgyből ki nem ért.
Jó munka volt, Paul. Ne felejtsd el, szükségem van a lóra, a nyeregre és a kantárra.
Mondom, megkapod.
Más nincs?
Kérdezte Mason.
Csak egy pár apróság.
A lovon semmi nyom nem volt, Paul?
Egy karcolás a bal csípőjén. Az emberem szavaiból úgy vettem ki, hogy valószínűleg a golyó sértette meg, mielőtt belefúródott a nyeregbe.
Helyes, mondta élénken Mason.
Persze, hogy az. Gyere át, jó? Szeretnék beszélni veled.
Megyek, mondta Drake.
Mason odaszólt Della Streetnek.
Megtalálták a lovat.
Legyen szíves, Della, nyisson ajtót Paulnak. Átjön. Della Street sietve odament az ajtóhoz, és ott várt, míg meg nem hallotta Drake döngő lépteit a folyosón, akkor ajtót nyitott, és beengedte a detektívet. A horihorgas, laza mozgású Paul Drake belevetette magát a degesz bőrfotelba, és két rét görnyet, mint a bicska.
Tiszta haszon, mondta.
Azt, hogy a lovat megtalálták? Kérdezte Mason.
Nem, hanem hogy azonosították azt a rohadt dögöt,
vigyorodott el Drake, s a vigyortól földerült gyászos képe.
Megspóroltak nekem egy utat.
Gyerünk a mesével, Paul, mondta Mason.
No hát, három embert állítottam rá a melóra. Megmondtam, fogadjanak fel a völgyben annyi embert, még amennyit szükségesnek tartanak. De már láttam lelki szemeimmel, hogy le kell mennem nekem is, hogy rendet teremtsek az űrben. Attól féltem, hogy majd mindegyikük talál egy lovat, és én leszek a döntő bíró. Mi a fene az az amerikai ügető, Perry?
Mason vigyorgott.
Majd nézd meg ezt, ha behozták. Ló az ló, nyilvánította ki Drake. Legalábbis nekem. A fenébe is. Igazi főnyeremény, hogy ebbe így beleszaladtak. Az emberem elsőre kiszúrta. Persze azért sikerült, mert megmondtad, Perry, hogy nyereg volt a hátán, mikor meglépett.
Drake várt, hát ha Mason önként elárul valamit. De Mason nem szólt semmit.
De hogy az ördögbe veszhet el egy ló, ha föl van nyergelve? Kérdezte Drake. Tartok tőle, hogy nem értesz a lovakhoz. A lovakhoz nem, de az élet tényeihez igen. Ha valaki fölnyergel egy lovat, az annyit jelent, hogy lovagolni akar. A kantár ugyanúgy. És az a golyó ütötte lyuk. Remélem, megtaláljuk rá a választ, mielőtt a hatóság kezdene kérdezősködni.
Megbízol a fickóban, aki a lovat hozza, Paul? Kérdezte Mason.
Vakon.
És sejti, hogy milyen körülmények közt veszett el a ló?
Tegyük idézőjelbe az elveszettet, mondta Drake. Hát persze, hogy sejti.
Hogy hívják a tanya tulajdonosát, akinél a lovat megtalálták? Drake megnézte a feljegyzéseit.
Nolennek. Egy pillanat, és megmondom a teljes nevét, mondta. Frank Loring Nolen. Persze, ha az emberem már itt lesz, Perry, akkor részleteket is hallunk. Most csak annyit mondhatok, amennyit abból a sietős telefonbeszélgetésből megtudtam. Én viszont azt szeretném tudni, hogy te mit válaszolnál arra, amit majd tőlem kérdeznek.
Nolen birtoka be van kerítve? Kérdezte Mason.
A fenébe is, Perry, honnan tudnám? az emberem megtalálta a lovat, és végül is ez volt a fő. De amint megemlítette azt a fölös fémet a nyerekben, s a karcolást a ló oldalán, rögtön arra gondoltam, hogy okosabb lesz a vonalnak ezen a végén beszélgetnünk, azután, hogy megjött már a lóval. Paul, kérdezte Mézün, hol keríthetnénk egy kataszteri térképet, amely feltünteti a birtokhatárokat és a tulajdonosok nevét a megyének azon a részén? Drake elvigyorodott. Akár hiszed, akár nem, az irodámban. Neked van? 200. Ez ám a véletlen. Pár héttel ezelőtt volt egy ügyem, amelyben szükségem volt az Imperiál völgy részletes kataszteri térképére. Így azután megcsináltattam a fiúknak, hogy kéznél legyen. Tiszta nyereség, figyelembe véve, hogy most te... Mézen félbeszakította a detektívet, s a fejével odaintett Della Streetnek. Della, áthozná azokat a térképeket? Della kisurrant az ajtón, és végig sietett a folyósón. Drake megfordult a nagy degesz fotelban, s fölvette kedvenc testtartását. A fotel egyik karján átvetette a lábát, a másiknak meg neki támaszkodott. Végletesen pesszimista és gyászos képet vágott. Arcára kiült az a szerény és bocsánat kérő kifejezés, amelynek révén mindig, mindenhol, pillanatok alatt beleolvadt a háttérbe. Della Street visszatért a térképekkel, s Mason szétteregette őket az íróasztalán. Nolent keresed? Kérdezte Drake. Azt. Lent találod valahol Elkentrótól délnyugatra, épp Black Butte fölött, mondta Drake. Az embereimnek ezen a csíkon kellett dolgozniuk. Ez az. Itt az országút alatt. Látod ezt a foltot? Körülbelül 40 hold. F.L. Nolan. Ez az. Mason a térképet tanulmányozta. Mi ez itt? Kérdezte Drake, és előrehajolt, ahogy Mason újja megállapodott a térkép egy téglalap alakú foltján. Ha jól látom, mondta Mason, ez a név itt José Campo Colima. Az, mondta Drake. Arra felé sok mexikóinak van földje. Mason ránézett Dellára. Mond magának valamit ez a név. Hát persze. Ez az az udvarias úriember, aki az eltört karú mexikói öregasszonyt elvitte az orvoshoz. José Campo Colima. Ismételte a nevet elgondolkozva Mason. 20 hold földje van. Lássuk csak. Igen, körülbelül másfél mérföldnyire északra, F.L. Nolan tanyájától. Ismered a pasast? Kérdezte Drake. Találkoztam vele, mondta Mason, majd sokat mondó hangon hozzátette. Ez minden. Gyere, Paul, meg kell látogatnunk valakit a Richmel szállóban. Kinek a kocsijával menjünk, a tieddel vagy az enyémmel? Az enyémmel, ha nem kapunk taxit a ház előtt a sarkon. Az állomáson éppen bent várt egy kocsi, beszálltak, s Mason megadta a Richmel szálló címét. Mikor a szállodába beléptek, Drake megszólalt. Mindenről pontos jelentést kaptam, ami itt 2:20 óta történt, Perry. Akkor állt munkába az emberem. Mindjárt átnézem, mondta Mason. Nincs benne semmi meglepő, ugye? Ha csak az nem, hogy a te emberednek az 5:11-ben úgy látszik hajnali 3-ig tart a munkaideje, s az a fickó az 5:10-ben a kiköltözése időpontját illetően alaposan felültetett téged. Mason, aki már nagy léptekkel megindult az előcsarnokban a lift felé, hirtelen megtorpant. Hogy-hogy? Az 5:10-es. Több mint 1 órával azután költözött ki, hogy fölhívtál. Biztos? Hold biztos. És addig a te embered hol volt? A folyósón, a seprűszekrényben. El tudta intézni a házi hekussal? Na hallod, 20 dollárjába került, és kénytelen volt a szekrénybe bújni, de végül aztán sikerült beköltöznie az 5:10-esbe, miután a paszák elment. A portás nem akarta kiadni neki, mert ilyenkor hajnalban nincs szobalány, aki ágyat húzna meg minden, de végül mégiscsak beköltözött. És a szobából figyelte a folyósót? Hát persze. Meddig? Ha nem tévedek, még most is, mondta Drake. 5 óra körül küldtem valakit, hogy válts.